És itt a gondolatébresztő újabb reggeli adása. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Király Tamás vagyok, és itt van velem Jantek Gyöngyvér és Király Kinga is. Sziasztok, jó reggelt!
Szia, Tamás!
Múlt héten ott hagytuk abba, hogy a szorongásról beszéltünk, és érkezett is ezzel kapcsolatban több hallgatói reakció is, és természetesen továbbra is bátorítunk mindenkit, hogy küldjetek nekünk üzeneteket, írjátok meg, hogy ti milyen esetben szorongtok. Az Instagramon is feltettük ezt a kérdést, és jött sok érdekes válasz, amelyek amúgy így meg is mutatják a szorongásnak sok forrását. Valaki például azt írja, hogy az volt a kérdés, hogy milyen helyzetekben szokott elkapni a szorongás érzése. Valaki azt írja, hogy amikor nem tudom kontrollálni a helyzetet. Ez ilyen elég általános, nem?
Igen, és azt gondolom, hogy a szorongásnak ez a formája, ezt nem is kell feltétlenül így patologizálni, vagy így betegségként kezelni. Tehát szerintem, ez nem az én véleményem, hanem ez így van, hogy a egész kisgyerekkortól kezdve az, hogy kontrolláljuk a kontrollálhatót, a környezetünkre hatni tudjunk, az egy nagyon fontos érzés. És még állatkísérletekben is kijön az, hogyha egy állat, ugye mondjuk a kutyákkal csinálták ezt a tanult tehetetlenségi kísérletet, hogyha azt érezte, hogy semmit nem tud tenni azért, hogy elkerülje azt az áramütést, akkor egy idő után lefeküdt, és csak így feküdt, és meg se próbálta már akkor sem elkerülni a büntetést, amikor lett volna rá lehetősége. De egyébként ez nem csak a szorongással függ össze, hanem a depresszióval is.
Alapvetően sem maga az ember tehetetlennek érzi magát, ez a legrosszabb, hogy állsz, és szeretnél megoldani valamit, de azt se tudod, hogy mit csinálj, meg hogy csinálj. Szerintem tényleg ez egyik legborzalmasabb érzés, hogy az ember azt se tudja, hogy mit csináljon, vagy mit csinálhatna egyáltalán.
Igen, szóval ebben az esetben, ha valaki egyáltalán nem szorong, inkább az lenne a furcsa érzés, vagy a furcsa inkább ennek a mértéke számít, vagy hogy ő mit él meg kontrollálhatatlannak. Mert például a szorongásos betegségeknél sokszor olyanokat élnek meg kontrollálhatatlannak az emberek, ami egyébként kontrollálható lenne. És azért ezt meg egyénileg el kell dönteni, hogy akkor ez most itt miről is
de
szól.
De van olyan, hogy papíron kontrollálható lenne, de az adott ember nem tudja kontrollálni.
Tehát például egy agorafóbiában, ha valaki az utcára sem tud kilépni, akkor azért azt lehet mondani, hogy a legtöbb ember számára az, hogy az utcájából kimenjen, vagy kimenjen az utcára és elmenjen a boltba, hogyha ő egy felnőtt ember is nincsen valami komoly mert a egészségi problémája, akkor ez alap esetben egy olyan dolog, amire képesek vagyunk.
Azt eljött ilyen üzenet is, hogy ha sok idegen van körülöttem, és túlságosan közel állnak hozzám, vagy hozzám is érnek időnként. Villamos heringjárat.
Nyilatkozni szerintem, Tomi, hogy amikor bemászok az aurádba.
Igen, pedig ott csak a Kinga ér hozzám, és nem egy 4-es, 6-osnyi ember. Az miért van, hogy az ember alapvetően szereti? Ugye ez az aura szó nyilván kicsit hülye hangzik, de hogy mégiscsak van valami személyes tere. Igen.
Ez egy picit érintettük a múltkor a tömeg kapcsán, és majd e kapcsán vissza lehet térni, hogy jöttek jó kérdések, hogy ez most akkor szembe kell nézni a félelemmel, vagy nem, de hogy az egy teljesen ösztönös és természetes dolog, hogy az ember védi a saját testét, védi a saját tényleg az személyes terét, mert hogy az a tiéd, és hogyha valaki behatol abba, akkor mindenképpen kényelmetlenül fogod magad érezni. Az, hogy kinek mi a sok, meg mi a kevés, az viszont nagyon egyéni. És ez egyébként így kultúránként is változik.
Tényleg, akkor vannak olyan kultúrák, ahol vannak sokkal összetartóbb a közösség?
Hát ahol például az érintésnek egészen más jelentősége van, tehát a közel-keleti kultúrák, de erről Kinga szerintem többet tudna mesélni, hogy valószínűleg
de a távol-keleti is.
Igen, azt nem tudom, de hogy mondjuk egy skandináv és egy olasz nem biztos, hogy ugyanazt érti személyes tér alatt, nem? Sőt. Kinga, vagy?
Igen, nem, nekem egyébként pont ez ott eszembe, ez még kicsit olyan személyesebb, hogy biztos ismeritek azt az embertípust, akivel úgy tudtok beszélgetni, hogy szinte belemászik az arcotokba, és akkor én olyankor folyamatosan, aprólékosan, hogy ne bántsam meg, mindig hátrálok, megyek hátrébb, de az a kellemetlen, ha mondjuk már falnak ütközök, sem tudok tovább menni. Olyan érdekes, hogy nem tudom, miért van bizonyos embereknek ilyen hajlama, hogy konkrétan már majdnem az orrothoz hozzá, és
akar
úgy
valamit
beszél
közölni.
De ez azért mondom, hogy változó. Meg az is, igen, hogy ki az, aki úgy beszél, hogy hozzáér a másikhoz, igen, gesztusként. Igen.
Igen. De az néha lehet jó is, amikor megfogja a vállát.
Hát de attól függ, hogy milyen viszonyban
vagyok. Engem például kifejezetten zavar. De...
Hát, hogyha hozzád közel álló ember teszi ezt, akkor az
a feleséget esetleg így hozzád érhet.
Azt úgy
nagy nehezen megtűri.
Érdekes, mert nekem ugye az apukám, ő laoszi, az távol-kelet, és volt egy időszak az életünkben, amikor mi nem találkoztunk, ez egy 27 év volt, és mikor újra láttuk egymást 27 évet követően, és megérkeztem a laoszi repülőtérre, akkor ő például nem ölelt meg engem, hanem meghajolt előttem. És nagyon furcsán furának tűnt, de ott ugye ez a szokás. Tehát ott nem ülelgetik egymást az emberek. Vagy ott például a fejérintése inkább vallási okok miatt az abszolút tabu. Tehát az ott már nem fér bele. És ehhez mondjuk, én nem vagyok ez az ölelgetős típus, bizonyára.
De azért ez kicsit furcsa volt neked.
De azért azt gondoltam, hogy hát mégiscsak az apám, meg mégiscsak 27 éve nem találkoztunk, és az olyan furcsa volt. Aztán így megszoktuk szép lassan, hogy egymás előtt meghajolunk, meg egyéb.
Te is azt tetted?
Nem, mert nem tudtam, hogy kell ez. És hülyén éreztem volna magam, hogy most rossz szögben dőlök, ezért inkább hagytam az egészet. Azt nem mondtam, hogy hello, és így integettem. Aztán van ilyen, hogy ha régi dolgok jönnek elő, vagy ha valami felidézi bennem ezt. De ez milyen érdekes, hogy akkor viszont nem a konkrét szituáció, tehát nem a tömeg, meg nem az ilyen dolgok hozzák elő, hanem egy gondolat is elő tud akkor hozni szorongást.
Hogy is hívják, hogy emlékbetörés? Vagy
az egy kicsit más. Az emlékbetörés az egy ilyen nagyon intenzív élmény, amikor így, tehát nem csak eszedbe jut esetleg valami, hanem hogy az egész élményszerűen, akár képekkel, szagokkal együtt így kontrollálatlanul bejön a tudatodba. De igazából amikor tömegben vagy nem mersz kimenni az utcára, ott sem mindig a konkrét dolgok váltják ki a szorongást, hanem az értelmezésük. Mert ugye az, hogy kimész az utcára, az neked egészen mást jelent, mint annak, akinek ez szorongás keltő.
Vagy nekem az jött eszembe, hogy biztos sokan olvasták, mert tényleg így a toplistákon volt Edith Wegener-nek a Döntés című könyve, és abban van egy olyan történet, amikor a világháború után már Amerikában élte, és pont ahogy mondtad, Tomi, egy teljesen más szituációban a buszon ült, amikor eszébe jutott egy nagyon szörnyű élmény a haláltáborból, és pánikrohamot kapott, és akkor ő is arról ír, hogy nagyon rossz, de meg lehet tanulni ezzel együtt élni, hogy próbálja az agyát befolyásolni, kontrollálni ezeket a dolgokat, szóval tényleg milyen érdekes, hogy teljesen más szituációban hirtelen valamiről eszébe jut az ember.
Oké, de mi van akkor, ha ülök a buszon, és eszébe jut valami szörnyű dolog? És nem tud vele mit kezdeni. Erre lehet egyáltalán valami receptet mondani, vagy ez minden embernél más és más a feldolgozás módja?
Hát nyilván minden embernél más és más lesz az, ami működni fog. Itt azért elválasztanám azt, amikor mondjuk egy traumatikus esemény jut eszébe, és ott tényleg mondjuk emlékbetörések vannak, mint ugye az előbbi történet, amit az Edith Wegener elmesélt, ugye neki egy nagyon komoly trauma története van, és a buszon kiváltódott. Tehát valószínűleg valami olyan inger érte, ami emlékeztette arra, és az behívta az egész emléket. Tehát nem mindegy, hogy az embernek egy trauma jut eszébe, vagy eszébe jut mondjuk azt, hogy mi van, ha mindenki engem néz a buszon, és akkor kínos helyzetbe kerülök. Ezt már így többször boncolgattuk, és szerintem mindig oda tudunk visszajukadni, hogy két irány van. Az egyik az, hogy az ember megpróbálja gondolatait más irányba terelni, a másik pedig az, hogy megpróbálja a testét egy kicsit lecsillapítani, és erre nagyon jók a légzés technikák, nagyon jó, hogyha az ember kinyitja az ablakot, nagyon jó, hogyha leszel a buszra, és egy megállót csak sétál, tehát kicsit kizökken ebből a helyzetből, de azért ez nagyon egyéni, tehát nem lehet így
hallottam olyat pánikbeteg ismerősömtől, hogy ha rohamot kap, akkor mögé kell állni, és meg kell szorosan ölelni, és állítólag ez nagyon sokat segíthet, hogy ő túl lépjen a rohamon.
De ez megint egy olyan egyéni dolog, mert lehet, hogyha téged ölelgetne valaki.
Igen, valószínű, hogy ő olyankor azt akar érezni, hogy valaki ott van.
De lehet, hogy neki ezt tanították, és akkor...
Hát de mert valószínű, hogy akkor ez neki segítség.
Igen, hogy ott van valaki közel, hozzá segít neki, de simán lehet, hogy te meg csak sokkal jobban kiakadnál.
Na, aztán jött egy ilyen is, hogy akkor kapok rohamot, vagy akkor fog el a pániknak, vagyis a szorongásnak az érzése, ha anyám hív telefonon, zárul egy 30 éves három gyerekes szüleitől független felnőtt nő.
Mm-hmm. Hát most, hogyha ezt viccből írta, akkor lol, vagy nem tudom,
hogy kell mondani.
Hát valószínűleg vannak olyan elvárások a kapcsolatban felé, vagy olyan kapcsolata van az anyukájával, hogy tudja, hogy ha anyukája hívja, akkor abból vagy vita lesz, vagy számonkérés lesz, vagy leszúrás lesz, vagy nem tudom.
Vagy még nagyon gyakran hívogatja. Nekem volt olyan barátnő, még 10 évesen elmentünk valahova, és elképesztő volt, hogy így fél óránként hívogatta az anyukája. Hát attól én is megőrülnék.
Igen, de ez nem ritka egyébként, hogy valakinek már attól összerándul a gyomra, hogy meglátja a telefonon egy nevet, ami
én
ugye...
Én mentem el a neveket
pont
a telefonon.
Pont hogy név nélkül is megy ez, nem?
Nem, mert pont nem mentem el a neveket, csak telefonszámok vannak a telefonomban, és akkor így...
Honnan tudsz valakit fölhívni akkor?
Mindenkinek tudja fejből a számát.
A tiédnek is tudom, hatosra kezdődik, nem?
Belemond.
Egyébként nem, de ezt most nem fogok bemondani, mert...
Na jó, a gyögyvérnek a száma el van mentve kivételesen. De például a másik, amitől én még így szorongani tudok, az a telefon hangja. Tehát például én mindig némán vagyok pont emiatt, mert ha egész nap csörög és folyamatosan csörög, az olyan nyomást tud az emberre hozni, hogy akkor szoktam mondani, hogy úgy érzem, hogy összemegyek a sok-sok hívás terhe alatt. Ezért aztán inkább néma, és akkor időnként ránézek, hogy kik hívta.
Ezért, amióta együtt vagyunk, nekem is mindig lenémítva van az összes telefonom és minden eszközöm.
Tényleg?
Igen. Eleinte
boldogok a némák.
Eleinte egyébként idegesített, de aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen tényleg nem kell mindig elérhetőnek lenni, és ugye én is így voltam beállva, hogy jaj, persze, hívjanak, írjanak bármi, de sokkal
de ez attól is függ, hogy mennyien keresnek, mert ha egy nap ketten hívnak, akkor ez az akkor érzés nincsen. Akkor örülsz,
akkor
hogy végre valaki.
Mert nem hívnak.
Ja, igen.
Meg például nálam nincsenek értesítések sem, tehát se a Messenger, se a Facebook, semmi nem küld az Insta sem értesítést, és akkor viszonylag gyakran nyitom meg az applikációkat, de én döntöm el, hogy mikor akarom megnézni azokat, és ez így jó dolog. Az, de persze emiatt lehet, hogy dupla annyiszor megnyitom.
Igen, itt most vagyok át, hogy valószínűleg pont ezért nézegeted állandóan, de...
Na mindegy, menjünk tovább. Valaki azt írja, hogy amikor túl sokan vagyunk egy helyen, erről beszéltünk, meg amikor számot kell adni a tudásomról, és van még ilyen, hogy vizsgázás felelésnél, vizsgahelyzet, vagy ha elő kell adnom valamit mások előtt.
Igen, és itt szerintem fontos arra így kitérni, hogy a szorongás az nem általában véve rossz, ugye erről is beszéltünk a múltkor, hogy valamilyen szintű szorongásra szükségünk van, az segít nekünk. Hogyha az ember egyáltalán nem félne semmitől, akkor lehet, hogy nem is tanulna a vizsgára, nem? Mert nem biztos, hogy mindig van egy hatalmas belső motivációt, hogy annyira élvezed azt a felvilágosodáskori történelmet, meg az évszámokat, de hogy benned van az, hogy nem akarsz kínos helyzetbe kerülni, és az azért az egy visszatartó erő. Azt kell megnézni, hogy ez a szorongás, ez akadályozza, bénít-e, túlzó mértékű-e, vagy még úgymond belefér ebbe a normalitásba.
És akkor végül van egy ilyen, hogy minden reggel, mikor felébredek, hogy mi lesz aznap. Ez tényleg lehet ilyen?
Hát azt persze. Gondolom, hogy itt már akkor lehet, hogy neki az egész élethelyzetében van egy olyan nehézség, hogy nem biztos, hogy a helyén érzi magát, vagy aggódik a jövőjétől, most ezt nem akarom így távolban elemezni, de hát
vagy hogy
van
a maga a bizonytalanság, hogyha valakinek nem egy ilyen kiszámítható a napja, akkor...
Hát én is pont azt mondom, hogy mondjuk ha olyan munkája van, hogy nem ez a tipikus 8-tól 4-ig, hanem tudom én menedzserként állandóan rohangál, akkor sose lehet tudni, hogy mikor üt be a krak, mikor kell megoldani valamit, vagy ez is lehet, hogy családilag vannak problémák, nagyon sok oka lehet, de
igen, a szorongásnak nem mindig egyetlen egy konkrét oka van, van olyan is, hogy generalizált szorongás, amikor valaki folyamatosan, szinte egész nap különböző helyzetekben érez szorongást, és nem is tudja feltétlenül kötni egy dologhoz.
Aztán a Facebookon jött egy ilyen üzenet, hogy nagyon jó volt, majd folytassátok, kérlek. Egy valamiben nem értettem egyet. Egy pszichiáter azt mondta, hogy ezeket a félelmeket, például a nagy tömeg vagy agorafóbia úgy lehet legyőzni, hogy az ember szembe megy vele és erőlteti. Freud pánikbeteg volt, így győzte le. Többször elment olyan helyre, ahol tudta, hogy rosszul lesz. Rosszul is lett, és a többedik alkalommal áttört, meggyógyult. Persze nem minden helyzet ugyanaz.
Igen, egyrészt arra reagálnék, hogy szerintem az előző adásban sem azt mondtuk, hogy nem kell soha szembenézni a félelmekkel. Én inkább arra reagáltam, hogy egy nagy tömegben, konkrét valós fizikai tömegben az egy természetes érzése a legtöbb embernek, hogy nem érzik komfortosan magát, esetleg szorongást is él át. És azt próbáltam így elválasztani, hogy az embernek fontos felismernie, hogy mi az, ami még egy természetes szintű szorongás, és akkor nem kell félnie, hogy most velem valami baj van, és mi az, amikor meg már segítségre van szükség. És hogyha most itt az agorafóbiát említette a kommentben, az agorafóbiához egyáltalán nem szükséges egy konkrét valós tömeg. Tehát ott egy osztályteremben is elkaphat valakit a szorongás, vagy általában ott az a fő nehézség, hogy olyan helyekre nem szeret menni, ahol úgy érzi, hogy nehéz onnan elmenekülni, vagy könnyen, hogyha pánikrohamot kap, akkor nem fognak neki segíteni, vagy moziból például azért nem ül soha középre, mert azt érzi, hogy onnan nagyon nehéz lenne kijutni. Tehát a lényeg az, hogy az már egy betegség, és ez fontos elkülöníteni, hogy mi az, ami már egy konkrét orvosi diagnózis, amivel foglalkozni kell, vagy mi az, ami egy olyan élmény, amivel az emberiség nagy része találkozik, hogy mondjuk egy nagy tömegben, vagy koncert közepén lehet, hogy elkapja a szorongás, nem egy pánikroham, de egy kellemetlen érzés. És ez egy fontos dolog, amit felvetett a hallgató, ugye a kommentjében, hogy valóban a szorongást legyőzni úgy lehet, hogyha szembenézünk vele, szembenézünk azokkal a félelmekkel, amikkel problémánk van. Tehát például egy agorafóbia esetében csak úgy tudjuk legyőzni az agorafóbiát, hogyha apránként különböző helyzetekbe hozzuk magunkat, ahol el tudjuk viselni a szorongást. És ennek is többféle terápiás eljárása van. Az egyik az az inger elárasztásos technika, amit így a Freud kapcsán hozott fel. Ez azt jelenti, hogy mondjuk, ha van egy pókfóbiás ember, akkor berakod egy szobába, ahol van 8 pók. És akkor így hirtelen, de van ez a módszer, és akkor ott iszonyat nagy szorongást él át, és aztán a szorongása csökken, és aztán átéli azt többire.
Eddőben,
de biztos, hogy csökken
a
nem lehet, hogy annyira nagyon durva.
Én ezt
mondjuk
nem alkalmaznám, ezt a módszer, de látod, szokták.
Kipróbáljuk, aki szerint... úgyis fél az ilyen bogaraktól.
Nem félek, én undorodok tőlük, az nem ugyanaz.
Ja, bocsánat.
Tehát a lényeg az, hogy megtapasztalja azt, hogy igazából a szorongásának a tárgya nem olyan félelmetes, mint amennyire fél tőle. A másik az pedig egy szakszóval ez a szisztematikus deszenzitizáció, az pedig azt jelenti, hogy fokozatosan szoktatod hozzá. Tehát ha például valakinek azzal van problémája, hogy metrón utazzon, akkor nem azzal kezdett, hogy egyből a metrón utazik egyedül, hanem mondjuk először elmentek a metróállomásig együtt, akár így egy terapeutával. Utána együtt lementek a mozgó lépcsőn.
És van ilyen terápia, hogy mondjuk
én szoktam. Én volt olyan, akivel a zebrán sétálgattam, és átkísértem, visszakísértem, mert most a szobában, elméletben beszélhetünk róla.
De
hát ez a viselkedés terápia tulajdonképpen. Ott egy hölgy volt, akinek a zebrák, ma a kereszteződések okoztak problémát, és egyébként amúgy meg is tudom érteni, hogy egy több irányú kereszteződés, ahol kanyarodó sáv is van, és hiába zöld a gyalogosnak az a lámpa, kanyarodik egy autó, meg esetleg még villamos is jön, és amúgy sem érsz át, mert idős vagy, szóval, hogy na mindegy, a lényeg az, hogy itt nem egyből bedobod a mély vízbe a pácienst, hanem mindig azokat a lépéseket teszed meg, amit már úgymond el tud viselni. És emiatt teljesen igaza van a hölgynek, aki ezt a kommentet írta, hogy valóban nem lehet elkerülni azt, hogy a félelmeinkkel teljesen, tehát hogy szembenézzünk velük, mert úgy tudjuk legyőzni a szorongást. De az viszont szerintem fontos, hogy amikor egy teljesen természetes szinten élünk át szorongást, és az normális, akkor ne akarjuk feltétlenül legyőzni. Tehát ha mondjuk nem érezzük jól magunkat egy 10 000 fős koncerten, akkor azért nem kell terápiába járni, hogy csak azért is el tudjunk menni, hanem azt lehet, hogy el lehet fogadni, hogy nem ez a tereped.
Igen, eszembe jutott, hogy a TED Talks-ban volt egy nagyon jó beszélgetés arról, talán ezt már említettem is, hogy az introvertáltak mennyivel másabbak, ugye, mint az extrovertált emberek, és ott is pont azt mondja a nő, hogy attól függetlenül, hogy a 21. században mindenkitől azt várják, hogy tökéletes előadó legyen, tudjon jól prezentálni, és mindenfélét előadni, hogyha te nem vagy ez a típus, akkor nem kell magadra erőszakolni, hogy te ilyen legyél, így éljél, hanem simán keresett az ember olyan állást is, ami nem ezzel kapcsolatos.
Pontosan. És szerintem ez a fontos különbségtétel, és még egyszer mondom azt, hogy nem minden szorongás betegség. Nyilván egy agorafóbia az, de hogy nem csak erről lehet szó egyáltalán.
Ja, bocs, csak az jutott eszembe, hogy tényleg reagálva megint csak erre, hogy én azt gondolom, hogy a múltkori műsorot szerintem nagyon biztató tudott lenni azoknak az embereknek, akiknek tényleg van problémájuk bizonyos helyzetekkel, hogy rájöjjenek, hogy igazából lehet, hogy nem is ismerik magukat eléggé, hanem a társadalmi elvárásoknak próbálnak megfelelni, de hogyha meg felismerik, hogy ők olyan típusok, aki ezt szeretik, vagy nem szeretik, akkor sokkal könnyebben lehet váltani, tehát hogy felszabaduljon arra, hogyha valami neki nem tetszik, akkor azt nem kell erőltetni. De nyilván teljesen megértem, hogy az én hétköznapi dolgoktól nem zárkózhatunk el, tehát hogy az életet, amíg normálisan tudjuk élni, addig szerintem nincs gond.
Így van.
Viszont talán így a műsor vége felé érdemes beszélni a strucc politikáról ennek kapcsán, hogy merünk-e szembenézni a félelmeinkkel, merünk-e szembenézni a szorongásainkkal, és mi a szerencsésebb, hogy azért tudunk arról, hogy ez a problémánk, és aztán erről milyen választ adunk, az más kérdés, vagy jobb ezzel nem is foglalkozni, aztán majd valahogy úgy is alakul.
Hát én a szembenézés párti vagyok alapvetően. A túlelemzést, túlagyalást sem tartom feltétlenül jónak. Tehát ez a mindig mindenről beszélni, ez egyébként házasságokban is, konfliktusokban is sokszor előjön, hogy van, amit lehet, hogy csak el kell engedni. Tehát nem kell mindig mindent megmagyarázni, minden egyes mozzanatunkat értelmezni. Most azért csuktad be hangosabban az ajtót, mert valójában azt érzed, stb. Tehát bár pszichológus vagyok, nem gondolom, hogy ez mindig így kellene
csinálni. Tehát nálatok sem így van.
Hogy... Nem. Sőt, lehet, hogy...
Még annyira sem.
Még annyira sem. De de az biztos, hogy ahogy te is mondtad, ez fontos, hogy az ember szembenéz vele, és utána, hogy mit kezd vele, az megint egy más kérdés, de hogyha nem is tudunk róla, akkor nem tudunk vele semmit kezdeni.
Igen, nekem is pont ez jött eszembe, hogy attól függetlenül, hogy az ember semmit nem tud tenni, szerintem nagyon sokszor már az is felszabadító, hogy tudja, Tomival pont beszélgettünk erről nem olyan rég, hogy igazából az is nagyon jó tud lenni a párkapcsolatban, és hogyha tisztában vagy azzal, hogy a másik mit, miért és hogyan hoz, tehát mondjuk ismered a múltját, a családját, és akkor lehet, hogy soha nem fog tudni megváltoztatni a viselkedését, ő se fog ezen változtatni, de mégis tisztában vagy az okaival, és akkor sokkal könnyebben megérted.
Így van, és ez egyébként egy külön témát is megérne, ez egy annyira fontos téma, hogy milyen benyomásod, itt közben csiringelek a pohárral, bocsánat, de szoktam vizet inni. Ez egy kulisszatitok. Mint a Tomiék az első randin, ezt már örökké fogom így emlegetni. Én nem kávéztak.
A víz összeköt.
A víz.
De kávéja is van a gyöngyvérnek, amit az előbb majdnem ráborítottam itt a technikára.
Így van, úgyhogy... Úgyhogy jössz nekem egy kávéval, Tomi. Szóval lesz, hogy az ember gondol valamit egy másik emberről, van egy benyomása róla, esetleg el is könyveli valahogy, és aztán sokszor annyira sok minden van az ember személyiségében, és hogy minél jobban megismered a másikat, annál inkább rá kell jönni az embernek, hogy nem lehet sokszor ilyen első blikre megítélni. De szerintem erről lehet külön is beszélni.
Csinálhatunk külön adást az első benyomásról. Oké, ez volt a mai adás. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok, és akkor nem sokára folytatjuk majd az első benyomás és más hasonló izgalmas témákkal. Kövessetek minket az Instán és a Facebookon, írjatok nekünk kommentet, és ne felejtjétek, jelentkezik a gondolatébresztő hétköznaponként hétfőn, szerdán és pénteken Jantek Gyöngyvérrel, Király Kingával
és Király Tamással.
Sziasztok!
Sziasztok!